27. Az utca ebben a késő éjszakai órában már teljesen elhagyatott volt. Még a sötét, csöndes házak és az utcai lámpák is elhagyatottnak tűntek. Nyoma sem volt se Angelónak, se Tominak. Az ördög vigye Tomit. Angelo a fontos. Nem lehet tudni, hová mehetett a részek stricie. Talán vissza a Kalakaua Street felé. Elindulhatott viszont az ellenkező irányba is, hogy megmártsa magát az Alavai csatornában. Rue hóna alá csapta az Angelo ruháit és cipőjét tartalmazó papír zsákot, a papír hangosan zörgött a tiszta csöndes éjszakában. Bányult a zsebébe, apró pénzt keresett. De nem volt nála apró pénz, csak hol 4/10-ese. Megint elvigyorodott, vidáman odasétált a kanálishoz, és addig gyújtogatta egyik gyufát a másik után, amíg talált egy lapos kavicsot. Már nem sietett, most már minden a szerencsétől függ. Fogalma sem volt róla, merre mehetett Maggio. Békés, részeg fatalizmus töltött el. A tábori csendőrök ott vannak valahol, párosával vadásznak, mint a solymok, de órákba telhet, amíg rábukkannak Maggiora. Részeg alapossággal tisztára törölte a kavicsot, ráérősen boldogan, élvezte a csöndet, aztán ráköpött a kavics egyik oldalára, és feldobta a levegőbe, mint egy pénzdarabot. Pontosan úgy, mint hajdan, gyerekkorodban gondolta. Na fene essen belé. Még az is lehet, hogy a kis csibész visszament holhoz. És hol? Persze beengedte. Akkor aztán keresheti, miközben Maggio már rég biztonságban van holnál. A kavics nedves oldala a Kalakaua Streetet jelentette, a száraz a csatornát. Gyufát gyújtott, és megkereste a sötétben a kavicsot. A nedves oldala volt fölül. Oké. Mikor kiért a főutcára, balra fordult, vissza a vendéglő felé. Úgy érezte magát, mint vadász az erdőben. A széles, enyhén ívbe hajló utca háztömbjai között sehol sem látott mozgást. A villamos sínek belevesztek a messzeségbe. Csak minden második utcai lámpa égett. Sehol egy villamos, sehol egy busz, sehol egy ember, sehol egy élőlény. Nagyon hangosan koppantak a léptei. Lelépett a járdáról, és a füvön ment tovább. Aztán megállt és fülelt, de csak egyszer, mert eszébe jutott Angelo mezítlábban. És egy szál alsó natrágban. Errefelé nem lehetett tréfálni a tábori csendőrökkel. Ide Schefterből meg a hattes parancsnokságról jöttek. Csupa tagba szakadt fickó, akár csak a Schofieldiek, és mindig párosával járnak. Donga léptük a nehéz bakancsban a szoros, fehér lábszárvédő alatt. A Schofieldi csendőr század, amelynek a tábor Vahiava meg a víztároló mellett húzódó magas fasorral szegélyezett országút volt az ellenőrzési területe, ugyanilyen nagy darab és ugyanilyen kemény fickókból állt, de Prue ismert közülük néhányat, és ezért valahogy emberibbnek érezte őket. Voltak, akik egy hajó jöttek át vele. Mind rendes fickók voltak, amíg fel nem vették a fehér lábszárvédőt. Ha a Schofieldben került kutyaszorítóba, legalább 40%-os esélye volt rá, hogy ismerőst talál közöttük, akit rá lehet beszélni, hogy engedje futni. Itt azonban nem ismert senkit. És Angelo részegen mezítláb alsó nadrágban szaladgál. Rue hangos, féktelen röhögésben tört ki, de amikor meghallotta saját hangjának a harsogását, elnémult. Gondosan végig fürkészte a Kalakaua Streetet, megállt és benézett a sötét udvarokba, megnézte a járda szélén a padokat, még a padok alá is benézett. Mázlid van, pajtás, hogy kicsi vagy. Belőled is könnyen rohadt tábori csendőr csinálhattak volna. A tábori csendőrök parancsnokával nem lehetett vitázni, amikor megnézte magának az embereket, amint jöttek lefelé a hajóhídon. Kiszemelte magának a legnagyobb termetűeket, és ha kiválasztott valakit, ott nem volt mese. Eszébe jutott az a 6 láb 4 hüvelyk magas fickó, akit közvetlenül előtte szólított ki a sorból. Csak az mentette meg, hogy a légierőknél szolgált, és a csendőr parancsnok ebben az esetben le volt szarva. Egy örökké valóságig kutatott, legalábbis úgy érezte, minden pillanatban azt várta, hogy mikor ragadja meg hátulról egy karszalagos kar. Akkor aztán szervusz világ. Ezek a fickók tudják, hogy hogyan kell megdolgozni valakit, és még vigyázniuk sem kell, mint a polgári rendőröknek, hogy ne maradjon nyoma. Jobbra-balra nézegetve végigment a Lovers Streeten, aztán, amikor a Royal Hawaiian Streetre ért, megpillantott, legalábbis azt hitte, a távolban egy nesztelenül mozgó árnyékot. Átvágott a Kalakaua Streeten, belopódzott a Royal Hotel parkjába, és végigcserkészte. Mikor kiért a Seaside Streetre, oda, ahol a Royal Hawaiian Hotel kocsi feljárója beletorkolik a Kalakahua Streetre, észrevette, hogy a Royal Parkja előtt a járda szélén egy alsónadrágos alak üldögél csöndesen egy padon. Hé, Maggio! Kiáltotta. Az alak nem mozdult. Átvágott az utcán, közben állandóan szemmel tartotta a padot, mintha egy szarvast pillantott volna meg a bokrokon át, és azt akarná becserkészni. Elhaladt a magas, sima fehér törzsű óriás pálmák, meg növények és bokrok élénkzöld, de most fekete sűrűje mellett, amely szinte a járdáig ért. A padtól néhány lépésnyire utcai lámpa állt. Most már tisztán látta, hogy Angelo az. Föllélegzett. A szentségedet, Angelo, mondta. Kísértetiesen csengett a hangja. Az alak se a pad támlán elnyújtott karját, se a támlának támasztott göndörfejét nem mozdította meg. Te vagy az Angelo? Ébredj már a szentségit! Felejte, csibész! Az alak nem mozdult. Prue megállt a pad előtt, és lenézett Maggiore-ra. Hirtelen elvigyorodott, érezte, hogy körülöleli őket az éjszaka csöndje, érezte a bokrok sűrűjén keresztül a Royal Hawaiian Hotelből áradó gazdagságot, jól létett kényelmet. Itt laknak a filmsztárok, ha Hawaii-ba jönnek pihenni és szórakozni. Az összes sztár. Milyen szép lenne, gondolta. Sosem járt bent a szállóban, de egyszer elsétált a strandon a Royal előtt, és látta a sztárokat a teraszon. Milyen szép lenne, gondolta, ha most kijönne egy filmsztár, megállna itt, és felvinne a szobájába. Talán éppen úszott egyet az éjszakában, testén még ott gyöngyöznek a vízcseppek, és könyökét az álláig emelve éppen most veszi le a fürdősapkát hosszú, szétomló hajáról. Hirtelen fölnézett Maggiore-ról a sötét bejárat felé. Halvány világosság derengett odabent. Biztos meglátja, ha kijön a nő, gondolta, és határozottan tudta, azért jön, hogy egy férfit fogjon magának, és akkor itt találja őt. Állítólag ezek folyton ezt csinálják. Hirtelen fájdalmat érzett a gyomrában, mintha görcsált volna belé. Eszébe jutott Lorena New Congressben. Állt és nézte az üres bejáratot. Hogy valakinek így kelljen megkeresni a kenyerét. Na hé, gyerünk! Ébredj már, te nyavajás dígó! Ébredj, bemegyünk a városba és szerzünk magunknak nőt!
Ne haragudjon, uram!
Szólalt meg Angelo csukott szemmel és mozdulatlanul.
Nem csinálok ilyet többet. Csak ne zárasson be, uram! Csak ne soroztasson be újra! Igazán nem csinálok ilyet többet.
Prue lehajolt, megmarkolt a mesztelen csontos vállát, és megrázta. Gyerünk, ébredj már!
Ébren vagyok. Csak nincs kedvem megmozdulni. Nincs kedvem visszamenni.
Vissza kell menni.
Tudom, de ha elég sokáig ülünk itt, hát ha kijön onnan egy filmsztár, leszólít minket, hazavisz a magán repülőgépén az államokba, és meginvitál az úszómedencéjébe. Nem gondolod? Hát talán, ha csak ülünk itt szép csendesen, mozdulatlanul, épp csak, hogy szuszogunk, még a szemünket se nyitjuk ki, és egyszer csak kinyitjuk, és már itt se vagyunk. És nincsen többé semmi. Se utca, se pad, se kimenő, se ébresztő.
A Krisztusát neki, horkant fel Prue. Nem is adja alább filmsztároknál. Hát, bizis, te részeg vagy. Na gyerünk! Ébredj, itt a ruhád!
Nekem nem kell ruha, mondta Angelo.
Akkor is itt van.
Jó, adod az indiánoknak, nekik szükségük van rá. Csak egyik kötött viselnek. Jól hallottam, hogy nőt mondtál?
Angelo kinyitotta a szemét és felemelte a fejét, hogy utána nézzen a kérdésnek. Azt hát... Legomboltam 40 dolcsit a barátodról. Félt, hogy elkapnak, és a nyakára viszed a rendőrséget. Elküldött, hogy megkeresselek, és vigyelek haza.
Mi a fene?
Mondta Angelo. Fölült, és keményen megdörzsölte tenyerével az arcát.
Nem vagyok én részek, komám.
Egy kis szünetet tartott.
Az Isten fáját, téged aztán nem kell tanítgatni, öregem. A legtöbb, amit valaha ki tudtam csikarni belőle, 22,5 dollár volt. Azt is azzal, hogy majd megadom. De nem adtam.
Prue nevetett. Én se tudtam volna ennyit kipréselni belőle, ha belem tojik ilyettében.
Igazán betojt?
Nem.
Na látod, Prue, nem vagyok érészek. Becsaptalak benneteket.
Fölállt, de rögtön neki is esett a lámpa oszlopnak. Mindkét karjával átölelte, hogy el ne essen. Láttad? Látom. Tényleg nem vagy részeg.
Ha nem hát, csak megbotlottam itten.
Nagy nehezen kiegyenesedett, és óvatosan elengedte a lámpa oszlopot.
Hú!
Üvöltötte hátravetett fejjel, teli tüdőből.
Basszátok meg! Beállok még 3 évre!
Fogd már be a pofád az istenit, mondta Prú. Még idejében lépett közbe, és kapta el a gatyájánál fogva Angelot, mert amikor a Digo hátravetette a fejét, elvesztette az egyensúlyát, és majdnem hanyat vágodott.
Azt akarod, hogy a nyakunkra jöjjenek azok a rohadt tábori csendőrök? Kérdezte Prú.
Tábori csendőrök! Tábori csendőrök! Tábori csendőrök! Üvöltötte Angelo. Na gyertek, fogjatok meg! Itt vagyunk!
Hülye! Prú hirtelen elengedte Angelo úszónadrágját, mire az teljes hosszában elterült a járdán. Még a kezét sem mozdította, hogy megkapaszkodjon valamibe.
Ide néz, Prú! Lelőttek! Meghaltam! Szegény, szerencsétlen, halott katona! Nincs egy barátja ezen az egész rohadt világon. A plecsnit küldjétek haza az anyámnak, fiúk! Talán zálogba tudja csapni!
Kelj fel! Vigyorgott Prú. Na gyere, tűnjünk el innen!
Oké! Okay.
Angelo feltápászkodott, a padba kapaszkodva húzta föl magát.
Mi van az? Mikor lépünk be a háborúba, Prú?
Lehet, hogy nem is lépünk be.
Igen, is belépünk.
Tudom.
Nem kell kímélned, mondta Angelo.
Tommy mély, mégis nőies basszusát utánozva elrögte magát.
Szeretnék valami tisztességes italt. Undorító ez a löty.
Majmolta Hall kényeskedő beszédmodorát.
Le van szarva. Na, gyerünk, menjünk be a városba.
Majd fogunk egy taxit, de először fel kell öltöznöd.
Oké, Prú. Amit csak akarsz, Prú.
Angelo megragadta a fürdőnadrágot, leráncigálta a térdéig, és ki akart lépni belőle. De az egyik lába beakadt, és megint elvágódott.
Ki ütött meg? Kérdezte. Ki mert megütni? Hol az a disznó?
A szentségit, mondta Prú. Megmarkolta az apró emberkét a hóna alatt, és bevonszolta a világos utcáról a bokrok közé.
A fene eljen meg, tiltakozott Angelo. Ne ízzél már, Prú, leszeded a bört a seggemről a járdával.
Nem úszod meg ilyen kis horzsolással, ha nem öltözöl fel, és nem tűnünk el innen.
Pszt, figyelj csak!
Visszafojtott lélegzettel füleltek, és Angelo hirtelen nagyon józan lett. Az utca felől tisztán hallották a tábori csendőrök nehéz bakancsainak döngését. Nem futottak, de nem is ballagtak. Aztán hallották, hogy gumibot csattan egy lámpaoszlopon.
A szentségit, mondta egy hang.
Maradj csöndben az Isten szerelmére.
Jó, jó, mondta a másik hang. Én is pont úgy szeretnék letartóztatni valakit, mint te. Te már tizedes vagy. Akkor pofa be! Na gyerünk!
Éjszaka mindig párosával jártak, gyors, súlyos léptekkel halkan egymásnak surlódó lábszárvédőben, csöndesen lóbálva a gumibotot. Mindenütt ott voltak, ahol csak katonák éltek. A félelem légköre lebegett körülöttük, messze megelőzve őket, a törvényé, amelyet képviseltek, és megdühödtek, amikor a katonák sarkon fordultak, és elszaladtak előlük. Kettesével jártak mindenütt, ahol katonák ittak, hogy felejtsenek, ordítoztak, hogy felejtsenek, verekedtek, hogy felejtsenek, vagy zsebre dugták a kezüket, hogy emlékezzenek. A katonának nem szabad felejteni, jelentették ki. A katonának nem szabad emlékezni. Mind a kettő árulás.
Hát ezt jól megcsináltad, mondta Prú.
Na rajta arra, befelé, tűnjünk el!
Ne haragudj, Prú!
Angelo engedelmesen követte Pruitot. Most józan volt és restelte, hogy baj csinált. Elossontak a filmsztárok üdülőjének nagy, széles kapuja előtt, keresztül vergődtek nyugati irányban a Royal Hotel parkján, elaladtak a tisztek számára fenntartott Villard vendéglő mellett. Addig rohantak lélek szakadva bokrok között, amíg ki nem értek a Kalia Roadra, egészen lenn a part mellett, ahol az elegáns Hallekulani Hotel állt. Ez a szálló annyira elegáns volt, hogy a legtöbb turista még a nevét sem hallotta. Ott állt a strandon, ahol a hullámverés lányan nyaldosta a homokos partot.
Na, most vesd le azt a gatyát és öltöz fel, mondta Prú.
Oké. Na, ide azt a zsákot. És ezzel mit kezdjek, öregem?
Tudja, fene, add ide. Ide figyelj, Angelo. Biztos, hogy már józan vagy? Azok a fickók a Kalakahua Street-el esnek ránk.
Lehet, hogy az egyik végig megy a Lower Street-en, hogy elvágja az utunkat a Kalia Road felé. Ja, mégis az lesz a legokosabb, ha végig megyünk a Kalia Roadon egészen Fort Derusseig, és úgy teszünk, mintha onnan jönnénk ki. A táborba persze nem megyünk be. Figyelj már rám, az istenit! Maggio ránézett, és Prue látta, hogy könnyek folynak végig az arcán. Hogy az Isten bassza meg, mondta Angelo. Hát csak futni, mint valami rohadt gangster. Torkig vagyok vele. Még fingani sem, mert az ember nehogy meghallják a tábori csendőrök. Elegem van belőle. Nem csinálom tovább, érted? Nem én.
Jól van, mondta Prue. Csak ne izgasd fel magad, Angelo.
Azt akarod, hogy elcsípjenek?
Még mindig részeg vagy.
Hát persze, hogy részeg vagyok. Persze, na és?
Be se rúghat az ember.
Már semmit sem szabad. Még a kezét se vághatja zsebre az ember az utcán, az istenit neki. Miért ne tartóztassanak le?
Nem mindegy, hogy becsuknak Leavenworth-be, vagy örökké csak állsz a kirakat előtt, és nézed kívülről, mint gyerek a cukorka üzletet?
Miért ne tartóztassanak le?
Én nem vagyok gyáva, én futok el előlük.
Nem vagyok gyáva. Nem gyulladok be.
Nem vagyok csavargó.
Nem vagyok szemét.
Jó, csak nyugodj meg, mindjárt rendbe jössz.
Rendbe? Soha nem jövök én már rendbe.
Akkor rendben van, ha 30 évre szegődtél be.
De én nem.
És szarok rájuk, érted? Szarok az egész rohadt katonaságra.
Egyszerűen tarkig vagyok.
Vegyél mély lélegzetet, apuskám, számolj 10-ig, és vegyél nagyon mély lélegzetet.
Rögtön visszajövök, csak eltüntettem a gatyát.
Lement a parkba. A víz lágyan paskolta a homokot, tajtékot vert, aztán visszahúzódott. Jó messzire bedobta a gatyát a vízbe, aztán visszament oda, ahol a brooklyni fiút hagyta. Maggio eltűnt.
Hé, mondta halkan Prue. Hé, Angelo! Hé, öregemet, hol vagy?
Mikor nem kapott választ, megfordult és futva elindult fölfelé az utcán a Lower Street-en, a világosság felé. Lábujjhegyen futott, nagyon gyorsan és nesztelenül. Mikor az utcai lámpa fény tócsájának a széléhez ért, megtorpant és lelépett a járdáról, hogy eltűnjön a szem elől. A sarkon, a kanyarban, ugyanannak a lámpának a fényében ott verekedett a kis Maggio a két hatalmas Ford Shifteri tábori csendőrrel. Az egyiket leterítette a földre, a hátára csimpaszkodott, mint egy rák, és teljes erejéből verte a tábori csendőr válla közé húzott fejét. Prue csak nézte, hogy a másik tábori csendőr fejbe vágja Maggiót a gumibottal, és leránt cigálja az elsőnek a hátáról. Aztán még egyszer fejbe vágta. Maggio a feje fölé tartotta a kezét, a gumibot lecsapott a koponyájára és az ujjaira. Maggio összecsuklott. Négy kézláb mászva el akarta kapni a tábori csendőr lábát, de nem volt elég gyors, és a tábori csendőr fejbe vágta.
Na gyere! Kiáltotta Maggio. Üss meg még egyszer, te disznó!
Már az első tábori csendőr is talpon volt, és ő is püfölni kezdte a gumibottal.
Ez az! Kiáltotta Maggio. Gyertek mind a ketten! Csak ennyit elég két ilyen nagy marhától? Gyertek, üssetek csak rajta! Csak ennyit elég tőletek?
Megpróbált felállni, de megint leütötték. Prue ekkor megindult vissza a járdára, be a fénytócsába, és elkezdett szaladni az utcán fölfelé, feléjük. Könnyedén, minden lépést kiszámítva szaladt.
Tűnj el! Üvöltötte Maggio. Bíz rám, ez nem a te ügyed! Nincs szükségem segítségre!
Az egyik tábori csendőr körülnézett és nekirontott Prue-nak. Maggio megmozdult a földön, mint a rák, és elrántotta a lábát. A tábori csendőr elvágódott. Maggio már is a hátán volt, elfulladva üvöltözött, és minden szónál az aszfalthoz verte a csendőr fejét.
Így né? Nagy marha tramplik! Gumibottal jöttök? Na mi az? Nem ízlik a verés? Mást verni, azt igen, mi? Na menj innen, lépj le! Ordított rá Prue-ra. Nem hallod? Ne avatkozz bele!
A földön fekvő tábori csendőr lassan fölállt, Maggio még mindig a hátán lógott és az öklével verte a fejét. A csendőr meggörbítette a hátát és úgy rázta le magáról a démont, mint ló a lovasát.
Menj innen! Ordított Maggio.
Négy kéz lábra állt és újból támadott.
Gyorsan, ez nem a te ügyed!
A másik tábori csendőr csak állt, aztán a revolvere után nyúlt. Prue felé indult, és közben igyekezett kiráncigálni a revolvert a tokjából. Prue megfordult, és eltűnt az utca világos részéről, bevetette magát a bokrok közé. Még látta a válla fölött, hogy az első csendőr megcélozza a revolverrel a hátát.
Amikor már a bokrok között volt, ledobta magát a földre, és hason kúszott beljebb, mint a lövész, ha tűz alatt van. Tedd el azt a revolvert, ordította a másik tábori csendőr. Megőrültél? Ha belősz a bokrok közé, és eltalálsz egy filmstart, akkor nagy szarba kerülünk.
Ezám, kiáltotta Maggio, és tovább öklözte. Te ökör! Te vadmarha!
Gyere, és segíts nekem elbánni ezzel az őrülttel, lihegte a tábori csendőr. De hát akkor a másik meglóg. Hagyd a fenébe! Gyere, segíts ezt legyűrni, különben ez is meglép.
Szó sincs róla, lihegte Maggio. Ez nem fog meglépni. Na gyere, de jobb lesz, ha hívsz egy egész szakaszt. Azt hiszed, ketten is elegen lesztek?
Ruit nehezen lélegezve feküdt a bokrok között. Látni nem látta őket, de mindent hallott.
Na, hallotta. Gyere, üssél csak. Rajta, mi az? Még le se tudsz ütni. Ne gyere, üssél le. Vagy hagyjál felállni. Rohadt disznók, na, rajta, csak ennyit elég tőletek, rajta.
Prú csak feküdt és fülelt, hallotta a gumibotok tompa velőkig ható pufanását. Ökölcsapásokat már nem hallott.
Menj vissza a laktanyába, üvöltötte Maggio. Én tudom, mit csinálok. Menj vissza, hallod?
Elfulladt a hangja.
Ez az. Na rajta, miért nem hagytok felállni? Na gyerünk, csak nem tejbe papinéltek.
Maggio hangja egy idő múlva elnémult, de a másik, a gumibotok pufogása nem. Ruit csak feküdt, és hallgatta, hogyan verik már a csöndes dígot. Érezte, hogy fáj a keze, odanézett, aztán szétnyitotta görcsösen ökölbe szorult kezét. Megvárta, amíg a pufogás is abba maradt. Menjek a másik után, Jack, lihegte az egyik tábori csendőr. Nem, az már úgyis meglógott. Vigyük be ezt itt. Ezért őrmesterré kellene, hogy előléptessenek. Kíváncsi vagyok, mi ütötte be a fickóba. Tisztára megőrült. Nem tudom, mondta a másik. Menj és telefonálj.
Rohadt egy munka, ezt hallod?
Nem én választottam magamnak, mondta a másik. Te talán igen? Na siess, telefonálj, hogy küldjék a kocsit. Prue elindult vissza a strand és az országút a Forderössé felé vezető Kália Road irányába. Meggörnyedve ment folyton a bokrok között, amikor kiért a strandra, leült egy kicsit a homokba és hallgatta a tengert. Ekkor vette észre, hogy sír. Aztán eszébe jutott, hogy $40 van a zsebében.